Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, hogy szép számban összejöttünk ezen a kicsit borongós vasárnapon. Kezdjük meg az istentiszteletünket. A 42. Zsoltár első két versének éneklésével, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én, Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jótok élő Isten. Hatásim én nékem, kenyerem éjjel-nappal, midőn azt kérdik én tőlem, hol Istened kit vártál? Ezen lelkem kiontom, és házadat óhajtom, hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családnál együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Vörös Jánosné és Mit Katalin, 78 éves korában elhunyt testvérünktől, hozzátartozói számára Isten vigasztaló kegyelmét kérjük gyülekezetünk közösségében is. Hirdetem, hogy egy kérés érkezett hozzánk, az üldözött keresztjének államtitkársága ösztöndíjat ad olyan országokbeli diákoknak, ahol a kereszténységet üldözik, és ők Magyarországon tanulhatnak, de hazamenni nincs lehetőségük, sokszor karácsonykor sem. Mintegy 250 diák tanul így Magyarországon, és az ő karácsonyukhoz kérne ez a javaslat hozzájárulást olyanoktól, akik szívesen befogadnának egy karácsonyi ebédre, vagy egy hosszabb karácsonyi ottlétre is akár ilyen diákokat. Kettesével osztják el ezeket a diákokat, két fiú vagy két lány diákot együtt, és hát nem tudnak magyarul, úgyhogy az a jó, ha angolul tudók látják vendégül őket. Aki szívesen belecsatlakozik ebbe a programba, azoknak a jelentkezését várjuk a lelkészi hivatalban. Szokásos karácsonyi segélyosztásunkhoz december 3-áig várjuk a testvérektől az ajánlásokat, a pályázatokat, hát az ajánlásokat nyilván korábban, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani, és kérjük az előző évekhez hasonlóan, hogy aki hozzá tud járulni ehhez a karácsonyi segélyosztáshoz, az az adományait tegye meg eddig az időpontig, és a maga a segélyosztás az tervezetünk szerint december 10-én az istentisztelet után lesz. A szokásos keresztény könyvvásárt hirdetem, a Lónyay utcai református gimnáziumban szokott ez lenni. December 1-én pénteken délután és 2-án szombaton egész nap 10 órától lesz ez a könyvvásár, ahol értékes keresztény könyveket tudunk és egyéb dolgokat vásárolni, akár karácsonyi ajándékozás céljára is. Adventi programjainkat hirdetem, következő programok várhatóak. December 2-án, szombaton délután 3 órától közös adventi koszorú készítés lesz. Erre, aki részt kíván venni, azt jeleznie kell az anyagok megvétele miatt, hogy annyit tudjunk beszerezni, amennyi kell. Csütörtökig kell, most csütörtökig jelezni a részvételt. Ott van az e-mail cím, hogy mire kell írni. Aki esetleg ezt így nem tudja megtenni, az személyesen is jelezheti a lelkészi hivatalban részvételi szándékát. Hát közösen készítünk adventi koszorúkat, hogy aztán a családoknak legyen mi mellett ünnepelniük, beszélgetniük vasárnapról vasárnapra. December 12-én este 17:30-tól lesz a kékkeresztes karácsony, amit már az utóbbi időben itt kezdenek a templomban, a áhítattal és az énekkari szolgálattal, és aztán a gyülekezeti teremben folytatódik a további programokkal. Erre is szeretettel várják gyülekezetünk tagjait is, a kékkeresztesek. December 17-én lesz délután 4-től vasárnap a családi karácsonyunk, amelyre a hittanosokat is meghívjuk, sőt, ők is adnak műsort. Ez a családi karácsony tehát december 17-én délután lesz, és december 24-én a szokásos ünnepnyitó áhítatunkat 2 órától megtartjuk, annak ellenére, hogy az vasárnapi nap lesz éppen, tehát délelőtt is lesz istentisztelet. Szeretettel ajánlom a testvéreknek a heti alkalmainkat, ezt is most felsorolom, hogy mi minden lesz ezen a héten. Kedden 10 órakor az Olajág otthonban tartunk istentiszteletet. Kedden ugyancsak este 17:30-tól van a kékkeresztes közösségi óra, lent az alaksorban. És ugyancsak kedden 7 órakor online bibliaóránk van. Ehhez az elérhetőséget beosztott lelkészünk tudja megadni, aki szívesen részt venne online bibliaórán rendszeresen. Ki lehet ezt próbálni, hogy milyen. Az élő bibliaóránk, jelenléti bibliaóránk szerdán 3 órakor van az új termünkben, fönt az emeleten. Babamama körünk csütörtökön 10 órától, erre a kisgyermekes anyukákat várjuk gyermekeikkel együtt. Tehát csütörtökön 10 órakor a szintén az emeleten, csak a másik oldalon levő baba játszóba. Ezen a héten lesz a dolgozó édesanyák számára is bibliakör, pénteken 17:30-tól az új teremben. A serdülők bibliaköre szombaton 15:00-tól van, ezt ajánljuk azoknak, akik majd konfirmálni szeretnének, és utána szombaton 16:00-tól kezdődik az ifjúsági bibliaóra. Éljünk ezekkel a hétközi alkalmakkal is, és imádkozzunk értük. Most pedig folytassuk a megkezdett zsoltárt, énekeljük a 42. zsoltárunk 3. versétől a 7. Én lelkem, mire csüggetsz el?
Mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hagyj el, kiben örvendek végre. Kéneke hozzám orcáját, nyújtja szabadítását. Ó, én kegyelmes Istenem, mely igen kesereg lelkem.
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliuma következő szakaszából, az 5. fejezet 17-től 23-ig terjedő verseiből. Jézus pedig így felelt nekik: az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mivel nem csak megszegte a szombatot, hanem Istent is tulajdon atyának nevezte, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus ekkor így válaszolt nekik: bizony, bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit nem tehet, ő csak azt teszi, amit atyától lát, mert amiket ő tesz, a fiú is ugyanazt teszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is, akiket akar, életre kelt. És az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. A mindenható Isten áldja meg szívünkbe igéjét, hogy ne csak halljuk, de megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve imádságban. Mennyei édesatyánk, látod, hogy sokszor milyen messziről jövünk ide hozzád. Nem fizikai távolságról van itt szó, hanem a lelkünkben vagyunk sokszor távol, mert lenyomnak a gondjaink, mert ott sorakoznak a tennivalóink az agyunkban, mert megbántottak, vagy fölháborodtunk dolgokon. És köszönjük, hogy most ebben a csendben mindezt eléd vihetjük. Köszönjük, hogy te nem ezektől függetlenül, és ezek nélkül akarsz velünk foglalkozni, hanem te kezedbe akarod venni egész életünket, sorsunkat, és azt szeretnéd, hogyha mindent veled tudnánk megbeszélni, ha mindenben veled tudnánk túltenni magunkat a dolgokon is, erőt kérni a feladatokhoz, és tovább lépni, és másoknak is segíteni ebben. Nagyon nagy szükségünk van erre, hogy erőforrásunk legyél, hogy rá tudjunk támaszkodni a sok-sok nehézség között. Kérünk téged, erre segíts minket, igéd és szent lelked által. Kérünk, hogy szólíts meg minket, kérünk, te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Mondd azt nekünk, ami kilendít a rossz helyzetből, amelyik irányt mutat, amelyik erőt ad. Ezt a szavadat kérjük mindannyiunk számára, Jézus Krisztusért. Szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 778. éneket énekelve, mint szarvas hűs vízforrásra, így kezdődik.
Úgy szomjazik lelkem rá, vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Szabadít, hálával áldozol.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával hirdetem nektek az ő üzenetét, az előbb felolvasott szakaszban található, és hozzáolvasom a Máté evangéliuma 28. fejezetének 18. verséből a jól ismert igét. Jézus pedig hozzájuk ment a tanítványokhoz, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Foglaljuk el helyünket. Visszatérünk most majdnem egy hónap szünet után János evangéliuma folytatására. Egy történetnél hagytuk abba, amelyben egy 38 éve mozgás sérült, korlátozott embert Jézus Krisztus meggyógyít, és arra kéri, hogy fogja a kis matracát, és vigye most már ő maga haza. És ezt nagy újongás közepette meg is teszi az illető, de megrólják a vallási vezetők, akik látják ezt, és azt mondják, hogy ezt nem szabad, hiszen éppen a szombat nap van, a pihenő nap, amely a 10 parancsolatban van, hogy azon fárasztó dolgot nem szabad tenni. Akkor Jézus válaszol erre a vádra, és azt mondja, hogy ahogy az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Kálvin János mondja erre, hogy az embernek a saját, illetve idézi a rabbikat, hogy az embernek a saját telkén szabad-e munkálkodnia. Igen, mondják, természetesen ott igen, tenni-venni. Hát Istennek a telke ez az egész világ. És még azt is megkérdezik, hogy is annyi távolságba el szabad-e menni, mint amilyen magas valaki, természetesen annyira elszabad. Hát Isten tölti be az egész eget és a földet. Tehát a rabbik közül is azért voltak, akik ezt hangsúlyozták, hogy Isten munkálkodik, akár szombaton is, válogatás nélkül minden nap folyamatosan, és Jézus Krisztus azt mondta, ő az én atyám, és ha ő munkálkodik, én is munkálkodom. És ezen még jobban felháborodnak a vallási vezetők, nyilván mert úgy a gondolatukban ott voltak az Ószövetségből azok az emberek, akik így Isten fölé emelték magukat, vagy Isten mellé, mondjuk Nabukodonozor király, akit lesújtotta az ítélet, amikor Isten mellé helyezte magát. Azt gondolták, hogy hát ez még inkább tilos, és ez Isten káromlás. Olvastuk, hogy meg akarták ölni Jézust emiatt. De most felvetődik a kérdés, hogy akkor ki is Jézus, és ki nekünk Jézus, mert ez a kérdés nem úgy általában fontos, hogy kicsoda Jézus, hanem hogy nekünk, számunkra mit jelent Jézus. Ez egy nagyon fontos kérdés, döntő kérdés. Maga Jézus mondja itt, hogy az Isten e szerint fogja elbírálni az embereket, hogy kinek mi a véleménye Jézusról. Ugye az utolsó mondat így hangzott. Az ítéletet is teljesen a fiúnak adta át, hogy mindenki, aki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik, aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Tehát minden azon múlik, azon fordul meg, hogy mi hogy viszonyulunk Jézushoz. Talán ismert Jézus Krisztus személyéről sokaknak a dogma, amit konfirmáció előtt is röviden, egyszerűen tanulunk, hogy Jézus Krisztus egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Hát így hangzik valahogy a dogma, a hittétel. Ennek a fogalmazása persze vitatható, sokan vitatják is, hogy nagyon a görög gondolkodás van benne, és nem a bibliai, de azért a lényeget megragadja mindenképpen. Valamikor vitatkoztak is ezen, hogy egy lényegű-e az atyával, talán ismerjük az ember tragédiájának bizánci színét, ahol ezen vitatkoznak, hogy homoousios, vagyis azonos lényegű-e az atyával, vagy csak homoiousios, vagyis hasonló lényegű Jézus Krisztus. Hát ez már tényleg a görög gondolkodás, és nem a Biblia gondolkodása. Én úgy szoktam megfogalmazni ugyanezt a mai gondolkozásunkba ültetve, hogy Jézus Krisztus a külsejében, megjelenésében, fizikai mi voltában ember. Belsejében, személyiségében, gondolkozásában, hitében Isten. Még tömörebben a hardverében ember, és az azt kitöltő szoftverekben Isten. Hát ezt sokszor mi a másik oldalról nem fogjuk fel igazán, mint a zsidók. Ők láttak egy embert. Számukra ez egészen természetes volt, hogy Jézus Krisztus ember. Ugyanolyan, mint mi. Semmi fizikai különbség nincsen. De azon akadtak meg, hogy ő Isten. Mi fordítva vagyunk már a gondolkodásunkban, most azokról beszélek, akik hisznek nyilvánvalóan, az természetes számunkra, hogy Jézus Isten, és akkor ebből kiindulva nem nagyon értjük az emberi dolgait. Megakadunk azon, hogy hát neki könnyebb volt, mint nekünk. És mindig ezt mondjuk, hogy neki könnyebb volt, mint nekünk. Mert hát ő Isten volt. Nem. Ez rossz kiindulás, ő ember volt és Isten, mind a kettő egyszerre, és mivel ember volt, ezért a fizikai, földi sorsa legalább olyan nehéz volt, de ugye a kereszt, tehát ha megnézzük a kereszt halálát, akkor biztos, hogy nehezebb volt bármelyikünknél is. De mivel mi csak az isteni dolgát vesszük sokszor figyelembe, oldalát, ezért mi onnan szoktunk eltévedni. A lényeg az, hogy Jézus Krisztusban egy modellt kaptunk tulajdonképpen. Hogy csak így működik jól az emberi élet, hogy külsőnkben, hardverünkben emberek vagyunk, itt a földön, két lábbal, itt kell megvalósulnia az életünknek. De a szoftvereink, az, ami szerint működünk, annak az Istentől kell jönnie. Csak így működik jól az életünk, hogyha így működik. Ez a modellünk, tehát Jézus Krisztus a fiú. Valamikor A teremtéskor a mindenható Isten a lelkéből lehet belénk. Ez csak egy kezdet volt, egy alapszoftver, amit aztán szépen fejleszteni kellett volna. De tudjuk, hogy ez vírust kapott, már az elején, a bűnesetben, és nem működött ezért jól. És Jézus Krisztusban az Isten eljött, hogy legyen egy modell számunkra, hogy működik ez jól. Itt a földön két lábbal állva, itt megmutatva mindazt a türelmet, szeretetet, békességet, örömet, amit csak lehet, azokkal az isteni szoftverekkel, azzal az isteni gondolkodással, szeretettel, örömmel, békességgel lehet csak, ami Jézus Krisztusban volt. Ő a fiú, és azt mondja, hogy amikor elvégzi a megváltást, hogy fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Ő a fiú, de az a cél, hogy mi is ugyanúgy, ahogy a nő fiú, mi is egyszer az Isten fiaivá, gyermekeivé legyünk. Péter apostol egyenesen így nevezi meg a megváltást, hogy isteni természet részeseivé lettünk. A zsidó vezetőknek azért volt ez botránkozás valószínű, mert ők annyira benne voltak a vírusos szoftverben, bűnös emberek voltak hozzánk hasonlóan, és innen nézve az egy óriási merészség, hogy valaki az Isten fiának mondja magát. Egyébként is a zsidó gondolkodásban a fia, ez nem egy elsősorban leszármazásban gondolkoztak, hanem abban, hogy a fia az, aki az ő családjában nevelkedett és hasonló hozzá. Tehát a fia az valóban olyan, mint az Isten. Valóban ott mellette van az ő gondolkozásukban. Ezt ők értették. És megbotránkoztak, mert ők egy egészen más modellben gondolkoztak a bűnös gondolkozásuk miatt. Azt gondolták, hogy Isten az Úr, és mi a szolgák. Hogy ez a legjobb, ha így éljük le az életünket, ha erre képesek leszünk, az a maximum, és ne is várjunk többet. És természetesen az ő számukra forradalmian új volt ezért, amit Jézus mondott, hogy az Isten fia lehet az ember. Egyszer, amikor ez szóvá teszik Jézus, megkérdezik, akkor ő hivatkozik egy Zsoltárra, amiben azt mondja, hogy én mondom, Istenek vagytok. Mondja a halandó emberekre az Ószövetség. Isten viszont nem távolságtartó. Tehát ő nem azért teremtett minket, mert szolgákat akart volna, akik megteszik az ő akaratát, hiszen erre ott vannak az angyalok. Neki vannak bőven szolgái, akik hát mindent megtehet, nincs szüksége szolgákra. Nem, ő gyermekeket akar, fiakat, akiket maga mellé vehet, maga mellé ültethet, akik ővele gondolkoznak, akik őtőle tanulnak. És ez egy nagyon, nagyon csodálatos perspektíva, nagyon csodálatos távlat nekünk, embereknek, hogy az Isten nem távolságtartó, nem szolgákat akar, hanem gyermekeket, fiakat szeretne, akik nem maradnak kiskorúak, hanem fölnőnek ő hozzá. Mert ez ebben a kifejezésben benne van. Ugye, ahogy Pál apostol is írja az Efézusi levélben, hogy növekedjünk fel mindenestül ő hozzá, aki fej a Krisztusban. Nézzük mondatról mondatra, mit is mond erről Jézus, az ő fiúságáról. Először is azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, ő csak azt teszi, amit atyától lát, mert amiket ő tesz, a fiú is ugyanazt teszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. És gondolkoztam, hogy ez milyen kép van e mögött. Apa és fiú. Igen, ez rendben. Jézusnak is volt földi apja. És igen, őt a földi apjával összekötötte a közös foglalkozás, mert tudjuk, hogy ácsmester volt József is, és Jézust is názáreti ácsmesternek nevezi a Biblia. Tehát ő megtanulta a földi apjának a foglalkozását. És ez a kép húzódik meg szerintem e mögött, hogy mit jelent az, hogy az apa és a fia, és hogy mindig azt teszi, amit az apjától lát. És az apja mindent megmutat neki. Hát olyan ez, mint amikor egy mester megtanítja a tanítványát a mesterségre. Az apának régebben nagyon sok, a legtöbb családban ez volt a feladata, hogy megtanítsa arra mesterségre a gyermekét, amit ő tud. Tehát azt mondja, hogy az Isten minket szeretne arra a mesterségre megtanítani, amit ő tud. Hogy ő tud türelmes lenni mindenkihez. Ő meg tudja bocsátani az ellene elkövetett bűnöket. Ő tud minden helyzetben igazságos maradni. Ő tud félelem nélkül lenni minden helyzetben. Ő el tudja kormányozni ezt a világot minden egyes részletével együtt helyesen. És a fiút az atya erre akarja megtanítani. Mind arra, amit ő tud. Egyszer, először azt mondja, hogy ugyanazt teszi. Tehát, hogy vannak részletek, bizonyos fogások, amiket meg kell tanulni egy-egy mesterségbe. Meg kell tanulni szépen elvágni, vagdosni a fákat, szépen lecsiszolni, ha mondjuk az ácsmesterségre gondolunk. Tehát ilyen részlet dolgokat meg kell tanulni. A fiú ugyanazt teszi. Meg kell tanulnunk a részleteket. És azt mondja, hogy szenvedése által Jézus Krisztus is, bár ő a fiú, megtanulta mindazokat, amiket kellett. Tehát ő is megtanult sok mindent ebből, sőt mindent. És nekünk is szép részletekben tulajdonképpen mindent meg akar tanítani az Isten, abból, amit ő tud. És ugye azt mondja, hogy megmutat mindent. Hát ez a másik. Nem csak, hogy a részletekre megtanítja, a fogásokra, amik szükségesek ahhoz a mesterséghez, de egyre többet mutat meg, hogy mi miért van, és hogyan kormányozza ő a világot, és hogyan teszi a dolgát. ahogy a mester is egyre több mindenbe avatja be azt, akit megtanít, hogy a folyamatokat egyre inkább egészbe tudja látni, és ő is meg tudja csinálni. Tehát Jézus Krisztus, mint fiú, tanul az atyától, és mi is, mint gyermekek kell, hogy tanuljunk az atyától, de ennek van egy kezdete, ahonnan kezdve mi tanulunk. Jézus Krisztus úgy született, hogy rögtön tudta az atya mindenben tanítani, és nem volt ebben akadály a szívében, mert jó szoftverei voltak, de mi elkezdünk az életünk egy pontján tanulni, és sok akadálya van ennek, és hát erről beszél itt Jézus Krisztus, hogy ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, a fiúnak az atya, hogy csodálkozzatok. Mert hogy ugye meggyógyított egy 38 éve beteg embert, aki tehetetlenül feküdt, mert nem tudott mozogni, és ezen csodálkoztak, de azt mondja, hogy ezeknél nagyobb dolgokat is mutat, amin csodálkoztok, és itt azt mondja, hogy ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is, akiket akar, életre kelt. És ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak van egy külön feladata. Ő úttörő munkát végez. Ő neki meg kell váltani minket. Mert az, hogy ő rendben volt, és ő tanult az atyától, az rajtunk önmagában nem segített. Az volt a küldetése ezen a földön, hogy megváltson minket. Életre keltse a halottakat. Ezt a további versekben, amit nem olvastam fel, ezt részletesen ki is fejti, hogy világos legyen, hogy miről is beszél, 24-től 28-ig terjedő versekben, hogy aki hallja, amit az emberfia mond, az életre kell. Tehát nem a halottak feltámadásáról beszél, arról is, de elsősorban arról, hogy a szoftverjeink, a rossz szoftverjeink helyett ad hibátlant. Megvált. Elkezdi helyreállítani az Istennel való kapcsolatunkat. És a következő mondatban pedig a folytatást mondja, és az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Hát, hogy ebből az úttörő, megváltó munkából kiindulva neki, a továbbiakban is különleges szerepe van a mi életünkben. Mint az atya elsőszülött fia, egyszülött fia. Egyszülött és elsőszülött. Kétféle értelemben, ugye most az egyszülöttként ő modell. Ő benne láthatjuk az Istent, ő benne munkálkodik itt a földön, ő benne ismerhetjük meg, hogy kicsoda az Isten. Tehát Jézus Krisztusnak adta át az ítéletet az atya. Őtőle kell tanulnunk, őt kell megismernünk, meglátnunk, és aki ezt nem teszi, az vész el. Ő a mi Istenünk, mert benne látjuk meg, hogy milyen az Isten. És így érthető lesz, amit én nehezen tudtam hova tenni eleinte, amit a első korintusi levél 15. fejezetében mond Pál apostol, hogy a végén az Úr Jézus Krisztus átadja a hatalmat, visszaadja a hatalmat Istennek, ugye nekem adatott minden hatalom menjen is földön, de ez nem azt jelenti, hogy enyém, egyszerűen ne, hogy enyém minden hatalom menjen is földön, hanem nekem adatott. És ebben benne van az, hogy egy időre. És visszaadja a hatalmat Istennek, és azt mondja, hogy onnantól kezdve Isten lesz minden mindenekben, mert akkorra sikerül nekünk is az Isten fiainak lenni. És akkor már nem kell neki uralkodni rajtunk, hanem az Isten uralkodik bennünk, és az Isten munkálkodik belőlünk is, és az Isten fiai leszünk mi is, ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, és az Isten lesz minden mindenekben. Csodálatos távlat, de ehhez az első dolog, hogy kelthessen minket is életre Jézus Krisztus. Hogy ne bűnben halottak legyünk, akik a saját szokásaiknak a rabjai, és akik csak úgy tudnak gondolkozni, ahogy földi értelemben gondolkozunk, hanem megváltozzon a gondolkodásunk az Isten megismerésével. Kelthessen életre. És aztán pedig elkezdjünk a képére formálódni. Mert amikor életre kell, csak annyit tapasztalunk, hogy hú, mennyire mások is vagyunk, mint az Isten. Mennyire nem tudjuk szeretni a másikat, mennyire nem tudunk türelmesek lenni, mennyire igazságtalanok vagyunk, és így tovább. Akkor erre döbbenünk rá, erre a nagy-nagy távolságra, ez a pici világosság, ami megszületik bennünk. De akkor a következő feladat, hogy a képére formálódjunk, hasonlítsunk, Jézus Krisztus legyen a mi vezetőnk ebben, hogy a mindennapi életünk dolgait az ő fényébe tudjuk átértékelni. És tanuljuk az uralkodás mesterségét. Ez úgy rosszul hangzik, de ha tudjuk, hogy elsősorban saját magunkon kell megtanulni, uralkodni, akkor már sokkal jobban hangzik. Akkor sokkal jobban érteni fogjuk, hogy miről van szó. Jézus Krisztus meg akar minket tanítani, az Isten meg akar tanítani rajta keresztül, uralkodni magunkon. Hogy megtanuljunk őszerinte gondolkozni és háttérbe szorítani a mi emberi rossz gondolatainkat. Kicsoda nekünk Jézus Krisztus? A megváltónk, akinek a képére akarunk formálódni, akiben az Isten meg akar tanítani minket az ő mesterségére, vagyis az uralkodásra. Mert ennek kell lennie Jézus Krisztusnak a mi életünkben is. Amen. Énekeljük a 207. éneket, az első és második versével. Nagy Isten, neked zeng az ének.
Nagy Isten, néked zeng az ének, ki volna más te hozzád fogható, csak téged áld a szív, a lélek, csak téged áldlak, ó mindenható. Jöve segítsén, édes Jézusom, hogy könyörgésem mennybe feljusson. Ó, hony atyám, fiathoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. S még jó voltodat áldva az engem, keblem szent lelked hajléka legyen. Add békességed ízét érzeni, és dicséreted vígan szengeni.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve folytassuk az imádságot prózában. Köszönjük, Istenünk, hogy Te nem távolságtartó Isten vagy, hogy Te nem szolgákat akarsz magadnak, hanem fiakat, akiket magadhoz akarsz emelni, akikről azt akarod, hogy fölnőjenek hozzád, és megtaníthasd uralkodni őket. Félve tudjuk ezt csak végig gondolni is, nemhogy kimondani. Azért, mert ismerjük magunkat, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk mindenféle uralkodásra, és mennyire rosszul sül el minden, mert magunkat szeretnénk érvényesíteni. Köszönjük, hogy ezért jöttél, hogy megválts minket Jézus Krisztusban, az atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Köszönjük, hogy eléd jutva mindig megbánhatjuk a nélkületted dolgainkat, az automatikus dolgainkat, amelyek csak úgy jönnek a régi énünkből. Köszönjük, hogy ezekből meg akarsz tisztítani, és köszönjük, hogy erre odafigyelhetünk napról napra, hogy neked ajánljuk az életünket, hogy te taníthass minket ezeken a dolgokon keresztül. Köszönjük, ha már új életünk lehet, amit tőled kaptunk, új lehetőséget, hogy a te fényedben lássuk a magunk életét és a környezetünket. És köszönjük, hogy tanítasz és formálsz minket napról napra. Segíts elsősorban magunkon uralkodni, magunkat neked szentelni, magunkat a rendelkezésedre bocsátani. Amen. Most ki folytassa az imádságot önmagában, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is vonjuk be imádságunkba, a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsosak itt régen tép, hozz rá végeztendő.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kárpátaljai testvéreinkre és a háború sújtotta nemzetekre gondolva énekeljük a 799. ének első, 5. és 6. verseit. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van. Mindig velem. Ó, lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én? Vesződ megvéd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem, mindig velem. Ha otthon egykoron meglátom, láthatlak, hol többé bűn halál nem árthatnak. Ez engem szüntelen, velem az Úr velem, velem, mindig velem.
záró énekünk, a 842. ének, énekeljük mind az 5 versével, így kezdődik, neked zendül Istenünk a hála.
Neked zendül Istenünk a hála, hosszát száma szívünknek imádsága. Mert te vagy nékünk igaz reménységünk, te kötötted össze életünket, lépteinket egymáshoz te vezetted. Szívünknek lángja, szerelem virága, jó áldja. Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. Bár gyakran botlunk, haragot nem.